tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Ahogy Varjú László az új DK-t, úgy én is egy hátrafordított sapkában konferálom fel a régi és ugyanúgy megmaradt tele a hócipünk adásunkat. Itt van a stúdióban Farkasházi Teddy, Selmeci Tibor és vendégünk Kunce Gábor. Szervusztok!
Rögtön szeretném megköszönni, Gábor, hogy már harmadszor eljössz. 16. műsorunk a mai, és ha a nézettséget nézzük, hozzáadjuk a hallgatottságot, akkor a második vagy ezen a listán. Olyanok vannak a vert mezőnyben, kérlek szépen, mint Gál Völgyi János, Magyar György, Havas Henrik, Juhász Péter.
Itt valami számítási hiba volt, ezek nem lehetnek a vert mezőnyben.
A legutóbb, amikor itt voltál, akkor az összes elérhető csatornán 130 ezer néztek téged. Mi Untermanok vagyunk.
Jó, ez nem engem dicsér, hanem a hallgatók kifinomult ízlését.
Bravo! Illetve véletlenül vettem fel ezt a pólót, de úgy döntöttem, hogy akkor azt mondom, hogy szándékos, hogy a Árpád híd felirat mögött a rendőrpalota, a Teve utcai rendőrpalota, akkor mondjuk azt, hogy ez a te tiszteletedre, Gábor.
Egy felmérés készítettem, nem reprezentatív, a stúdióban ülő négy ember szerint jelenleg a közélet iránt érdeklő emberek számára a hócipő a legjobb és a legszórakoztatóbb újság. Aki nem hiszi, vegyen egyet, és csatlakozzon ehhez a felméréshez.
Így van, sőt, éjszaka, hogyha fölébredek, akkor csak úgy tudok alaludni, hogyha olvasom. Tehát minden szempontból jó.
Ha nincs otthon kaja, akkor olvasom egyik receptetet.
Így van.
Hát történtek izgalmas dolgok az elmúlt két hétben is. Feje tetejére állt a magyar közélet és politika. Vádak, ellenvádak és védelmek is elhangoztak ebben az időszakban, például Kocsis Máté szerint külföldi titkosszolgálati támogatással államellenes pucskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalom hadjárat mögött. A magyar politikában soha nem látott megtorlásnak kell következnie. Pár napra rá hozzátette, Juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat.
Hát nem ismerős. A külföldi ügynökök találkoztak a határon lévő Csőszkunyhóban az 50-es években a kommunista Rajk Lászlóval. Ez egy az egybe. Ugyanaz, onnan tanulták a fiúk. Másrészt az az elem, hogy megtorlás, az azt jelenti, hogy a politikai hatalom utasítja a erőszakszervezetet, vagy az ügyészséget, jelen esetben a ügyészséget, hogy most menjenek és nyírjanak ki egy politikust. És egy tanúnak gyűjtsék össze a dokumentumait, és vigyék el a telefonját, és ne dobják be a Dunába, hanem töltsék le róla a címeket. Erre már egy kabaré se elegendő, ez már valahogy azon is túl van.
Igen, nem hinnék el. Nem hinnék el a kabaré hallgató, hogy ilyen agymenése van. De kérdezem én, mi az a soha nem látott megtorlás? Hát volt már nálunk négyfelé vágás, tüzes trón.
Várjál, disztótorlás is szokott említélem.
Hát nem tudom, igen, de Orbán Vitor beszédeket kell hallgatnia, vagy mit lehet még
kegyetlenség? Múlj ilyen lemezeket.
Igen, volt sok-sok akasztás.
Minden volt már.
Mondták két érdekes szót, a tanút emlegetted meg a Rajkot, mert mindjárt visszatérek el, de különös jelzők is vannak ezeknél a mondatoknál. Államellenes összeesküvés. Állampárti összeesküvés az milyen?
Azt látjuk. Az a megtorlás. Ugyanis nagyon szeretünk megtorolni. Nagyon érdekes dolog egyébként, történelmi dolog, hogy annak voltak a Lenin fiúk, akik agyrét. Kb. 500 gyilkosságot fognak rájuk. Ezek után jöttek a prónaiék, akik 5000-et. Tehát egy picit megszorozták. Most a prónainak könyve jelenik meg. Hát egy ilyen világban élünk.
A kapitalizmusnak is az az alapszabály, hogy mindig növelni kell a számokat, tehát ott 130, aztán 5000, most akkor Kocsis Mátéék kivetik hálójukat, és ki tudja hány darab influencert, újságírót tudnak elkapni.
Megmutatom, hogy foglalkozunk ez a hócipőben, a címlapon az van, hogy kellett annyit rágalmazni, ez a felső cím, és semmilyen odaforduló Orbánhoz is azt mondja, van egy rossz hírem, rólunk már mindent elhisznek, azt is, ami nem igaz.
Ez egy valódi probléma egyébként nekik tényleg, hogy ha belegondoltok, akkor Ma már tudjuk, hogy 10 évvel ezelőtt volt az első feljelentés, akkor jött a miniszter azzal, hogy de kivizsgáltuk a Szőlő utcát, és megállapítottuk, hogy ott nincs is szőlő, tehát ott akkor semmi nem történt. Akkor utána jött az, hogy kivezénylik az ügyészi nyomozó csapatot, és azok ott ezt-azt csinálnak. Az emberek meg ugye azt már tudják az elmúlt 15 évben, hogy az ügyészséget hogy lehetett manipulálni, és az ügyészséggel manipulálni. Azt is tudják, hogy hogy ferdítettek el különböző ügyeket, és hogy tették zárójelbe, meg hát ezt a Palit, aki itt főszereplő, ezt több helyre kinevezték, miután a feljelentés érkezett és nyomozás indult, több helyre kinevezték vezetőnek, és többszörösen kitüntették különböző helyeken. Na most ezek után mindenkinek nem az jut eszébe, hogy itt tök hülye a rendőrség, hanem az jut eszébe, hogy emögött, az ember mögött valaki áll. És ettől kezdve nem hiszik el, hogy a politikai érintettek ártatlanok, hiszen kinek lehet olyan befolyása, hogy állami kitüntetést osztogat, hogy állami helyekre kinevez. Hát csak a politikusnak. Nem emlegetek neveket, mert én sem gondolom, hogy az említettek ezt elkövették, de hogy gyanús az egész rendszer, az biztos.
Hát, Zsolti bácsi egy piréz. Egyébként voltak pénzek ott Görögország környékén. Zsolti bácsi olyan veszélyes, Zsolti bácsi egyelőre nem létezik. Nézzük a bizonyítékokat, hogy Para írt egy cikket a Ócipőbe, hogy az amerikai a két Zsolti bácsi dobtak le annak idején Nagasakira és Hiroshimára. De még egy Kocsis Máté idézet van a Ócipőben egy fotóval, pontosabban Kocsi született Kressz Máté, mert azt mondta, hogy Juhásznál nem szabad megállni, és itt van egy kép a Juhász Péterről, amit éppen nem szabad neki megállnia. Ez nem mém és nem mesterséges unintelligencia, ez egy igazi fotó. Kérlek szépen, egyébként visszatérve a tanúra, meg a Rajkra, egy hatoldalas összeállításba földolgozzuk Pelikán és világelvtárs módjára ezt az egész történetet a Hócipőbe. Ezt nem mutogatom végig, viszont valamit megmutatnék, mert hoztam egy érdekességet a tanúból. Bacsó Péter százszor elhozta a 90-es évek végén, ott volt egy jótékony célú árverés, aminek a bevétele a háziaké volt, ez volt az egyetlen bevételünk, és elhozta a tanú eredeti forgatókönyvét. Minden tétet tartott a fiam, úgyhogy végül is ingyen a miénk lett ez a kincs, már több kiállításon szerepelt, és egy érdekességet szeretnék belőle mutatni, mert sokan bagatelizálják a tanút, például egyik legjobb publicista, Hócip egyik munkatársa azt mondta, hogy ez egy elég gyenge dolog, és nem is mond keményeket, hát csinált volna a 60-as években filmet. 10 évig volt így is dobozva, de általában ugye azt gondolják az emberek, hogy a cenzor mit csinál, kivesz valamit. Rehabilitálták a tanút, és betették a kivett részeket. Van benne egy sötétzárka jelenet, amikor meglátogatják a Dániel elvtársat, és kérdezi a Pelikán a virágelvtárst, hogy virágelvtárs, mi van itt ilyen sötét? Hát azért, mert ez egy sötétzárka, Pelikán mondja, virágelvtárs. De ezt kivették a filmből, és most már benne van. Én viszont olyasmit hoztam, ami egy különlegesség. Évekig néztem, és nem tűnt fel nekem, mert két kis mondat van beleírva a 155. oldalon Bacsó Péter kézírásával. Egyébként van tőle 50 dedikációm is, mert unalmában leírta 50-szer a nevét az egyik
vagy oldalra. Büntetésből, nem lehet?
Lehet, hogy büntetésből. Kérlek szépen. Emlékeztek arra jelenetre, amikor dr. Kotász kiáltozik, és aztán a börtönigazgató lekiabál neki az ablakból, hogy hazamehet. Azért mutattam az előbb a Bacsó aláírását, mert itt van az ő saját zöld tollával, az ő kézírásával beírva két mondat, hogy azt kérdezi a Pelikán a börtönigazgatótól. Egy pillanat, Dániel elvtárssal mi van? Mi a börtönigazgató? Mit gondol? Magát hazaengednénk, ha már nem lenne otthon? Magyarán mondva, egy cenzor nem csak kivesz, hanem betesz. Hát nincs a forgatókönyvbe. Ki ír a Rajk perről egy filmszatírát, amiben a Rajk hazamegy, és mit tudom, megebédel, mint Orbán Viktor, vagy ő vacsorázni szokott, amikor a Trump felhívja. Egyébként a Gulyás is ilyen a filmben, a Nyilas, hogy beiratták vele, aki mondja azt a híres mondatot a végén, hogy a gombócot is megette, volt is megitta.
És még ki se végezték.
Milyen büszkén mesélted, hogy volt ez az aukció, ahol az egyik zsebetekből a másik zsebetekbe fiktív pénzzel vándoroltak az összegek, apja, fia, hogyha most a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke lennél, akkor sokkal jobban izgulhatnál ezekkel a kis trükközésekkel.
Ez valamikor egy alapítványé lesz, hogyha nagy biztonsággal...
Az is egy alapítványé lesz.
Igen. Majd talán lesznek olyan múzeumok Magyarországon, amiket nem fognak 5 évente kiámolni, hogy másokat tegyenek be a helyük.
Folytatása lesz, mert a Tanú az egy régi időknek volt a film. Most is lesz a Hamis Tanú címmel fogunk forgatni filmet. Egyébként, ha már Matolcsi nevét mondtad, útközben, miközben jöttem ide, és ez az ellenségeskedés, ami beült az emberekbe, csomó rossz kedvű arccal utaztam együtt a villamoson meg a föld alatt. Aztán egyszer felszállt egy nénnek kis szörvó kutyusa, mindenki elkezdett mosolyogni, tehát még van remény. Úgy akkor kiszálltam itt a Hősök terén, és azt látom, hogy hiányzik a Gábriel arkangyal szobra, ami másfél évvel ezelőtt vettek le a...
Menj a Szabadság tére, ott van Gábriel arkangyal.
Igen, az egy másik Gábriel, de ezzel a Gábriellel mi van? Hát ez a Matolcsék elvitték kerti törpének. Nem tudom elképzelni, mi lehet. Hát a túl nagy.
Legszebb szobor, nem viccel.
Ez vélemény volt, elnézés, csak úgy azért mondom, nem állítás. Csak kérdeztem. Azt ígérték, hogy ez év tavaszára visszarakják. Hol van?
Te ugye nem csak belügyminiszter voltál, hanem frakcióvezető is.
Igen.
Frakcióvezetőként mondtál olyanokat, hogy mindenkit megtorlunk?
Nem, de belügyminiszterként se, ha tudjam hozzá.
És nem érzed úgy, hogy kellett volna?
Nem, egyébként nem, de azért nem egészen jó a kérdés, mert abban az időben eszünkbe se jutott. Mondjuk, hogy föláll az egyik képviselő a túloldalon, és azt mondja, hogy ha azt akarja, hogy a 10 éves gyereke egy szakállas bácsitól szerez az első szexuális élményét, akkor szavazzon az SZDSZ-re. Ha lett volna, aki ilyet mond, ekkora baromság jön ki a száján, akkor se jutott volna eszembe, hogy hoppá, ezt most meg kellene torolni. Hiszen neki elég volt, hogy mutatták a képét.
Igen.
De kérlek szépen, tévedtél, ezt nem a parlamentben mondta, hanem a Keresztény Demokrata Szövetség 2005. február 19-i országos küldőgyűlésén. De mi a Tiborral szeretnénk egy csínyt elkövetni, egy államcsínyt, de az egy olyan gyermetek szó ez a csíny. Nem kellenek ehhez fegyverek?
Tehogy nem, hát mondtam, kard, hogy... minimum, kard ki kard.
Miután te veterán kardozó vagy...
Tessé, itt van egy kard.
Adjál nekem, akkor harcosok klubja.
Kérlek. Körbenézek a stúdióban, és ajánlom ezt azoknak
kart,
is,
hátán kart.
Akik még csak a rádióban hallgatnak minket, hogy a YouTube-on most, igen, ha ide tekernek, akkor látják, hogy megérkezett három fegyveres.
Neked nem adunk fegyvert, mert...
Én digitális vagyok.
Jó, remek, megoldom. Tehát, en garde, prêt à aller.
Ő ennek a plus fait pour jeu.
Már elnézést, de ez nem... kard kifejezése.
Hát a Selmeci valami létrendelt, hogyha lehetne neki.
Hát, bocsánat, ez ilyen...
Fetvazső.
Krupé mondja, amikor a kaszinóban.
És ki a honvédelmi miniszter jelenleg?
Ja, ő a huszárok főparancsnoka.
És kinek vannak kaszinói?
Hát neki vannak, igen.
Hát az a legkevesebb, hogy egy kaszinóban esküszünk az, össze.
Esküszünk, hogy rabok tovább. Maradunk, jó?
Mi a legnagyobb sikered ebben?
Harmadik országos bajnokságban. Veterán. Hát
harmadik?
Harmadik.
De még csak 3-an indultak.
Azért, mert már elfolytak addigra, de most már mióta térdem sajog, azóta párbajtőrözök. Meséltem is már, hogy vívtam párbajtőrt, 5-ös asszót, 4-2-re vezettem, és akkor eszembe jutott, hogy ez a világbajnok. Úgy kikaptam a húzat. Úgyis fejben van minden.
Az első szerelmemet egy kardvívó csapta le a kezemről, Maros Péternek hívták, olimpiai ezüstérmes, de ennek ellenére rendszeresen jártam a versenyeire, egész közel, amikor még nem volt ilyen találatjelző, ilyen elektromos találatjelző, és egy asszó után a nyakába ugrottam, és el levakadt magáról, és ilyen dühösen sziszegte, azt mondta, te hülye, 5-0-ra kikaptam. Mert ugye nem, hát tudod, ilyenkor mutogat a 4 oldal zsűri, meg miért, semmit nem tudtam.
Akkor annyi is privatizálni, gyerekkorban tőröznöm kellett. Debrecenben színházi gyerek voltam, a mamámat rendező volt, a Cserre Alvin Jukab mamája operaénekesnő, és együtt vívtuk, de ő kardozott, én meg utáltam a tört, és akartam kardozni. És nem volt bent az esző, és elkezdtünk kardozni, beüt az erdő, és akkorát csapott a combomra, mert nem volt rajtunk sisak. akkor ezen nagyon megsértődtem, de már tudom, hogy ez nagyon fontos. Már miért fontos? Politikában is az lenne. Ugyanis harcolunk, leszúrjuk egymást, agyonütjük egymást, levesszük a sisakot és kezet fogunk. Na, ez hiányzik a politiká.
Ami nem hiányzik, az viszont a fenyegetés, mert hogy a következő hír szerint minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influencer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös lehelletét érezheti a tarkóján. Írt a heti körlevelében a miniszterelnök a digitális polgári köröknek.
Megint a jelzőre utalnék, az előbb ugye volt, hogy államellenes összeesküvés, ő azt mondta, hogy aljas ellenzéki
álhírterjesztő.
Na most a kormánypárti álhírterjesztőkkel mi van?
Hát azok maradhatnak. Azok a béke álhírterjesztők.
Na de, hogyha megnéznénk statisztikailag, egyébként a Pokorni volt az első, akinek a jeges leheletét éreztük, nem a tarkunkon.
Tényleg ez úgy megy, hogy ezeket itt kitalálják, bedobják, és ezekről beszélünk.
Igen.
De tényleg, mi újság van a nyomozással? 10 éve folyik. Mi újság van a Matolcsiklán 500 milliárd forintos pénzeltüntetésével? Hónapok óta semmit nem hallunk róla. És most nem kezdem el sorolni, hogy mi mindenről nem beszélünk. Egymás után röppennek be ezek a témák, ezekről beszél mindenki, és közben nyugodtan el lehet lenni, hogy minden egyébként meg lerohadt, minden szét van verve, mindenki gyűlöl mindenkit, mindenki utál mindenkit. Borzalmas, nem?
A számból vetett ki, azt akartam mondani, hogy a Fidesz a legerősebb a hülyeségbe. Ez a vagdalkozás, ez egy teljesen tudatos taktika, mert addig sem beszélünk az oktatásról, az egészségügyről, a gazdasági helyzetről, és vannak ilyen rossz rendőrök nála. Tehát ugye a Mentzer volt, a CIA-tól a külpolitikai rossz, aztán most a Lázár, most kérlek szépen már Gulyás, aki eddig egy halál nyugodt ember volt, már ő is elkezd keménykedni. Azt mondta a DK-ról és a Dobrev Kláráról, ez ugyanaz a párt, mint az apró család és apró Antal pártja volt. Arról nem tudja Dobrev Klára, hogy a nagyapja tömeggyilkos volt, de arról igen, hogy ugyanazt a lelkiséget képviseli a magyar politikában, mint a tömeggyilkos nagyapja. Tehát ez a fondor lelkületű egy házfia, az a helység kalapácsában van. Tehát már ő is ilyen szavakat használ, Orbán pedig most már térfüggelő kameráknak is nyilatkozik.
Láttuk annak idején, a Tornyán volt az, aki bármilyen ipari kamerának azonnal interjút adott, kérdése kellett föltenni neki. Na, most itt tart a miniszterelnök.
Igen, de a Tornyán tudott dumálni. Tehát egyszer a Teddyvel elmentünk egy nagy gyűlésért, mert kíváncsiak voltunk, hogy az élőben milyen. És hát kedvencem mai napig az szófordulata volt, hogy és akkor tönkretették ezt is, és tönkretették azt is, és ott voltak a szerencsétlen zsidók. Fújolás, Tornyán, de őket most hagyjuk, és menj tovább.
Nekem volt vele olyan élményem, hogy 94-98 között ő volt a legtöbbet felszólaló képviselő, én meg a második legtöbbet, mert mindig engem csesztetett, és akkor durva szavakat és zengő hangon, és hogy ült le, átintett, hogy rendben vagyunk, Gabikám. Egyik ilyen alkalommal jó keményeket mondtunk egymásnak, és azt mondta, és vegye tudomásul, és soha többet nem fogom kérdezni, nem is szólok magához. Hát mondom, ez volt a cél. És akkor kimegyek a folyosóra, jellemző módon a folyosón, én megkérdeztem, hogy van a Mariska néni, mert ő utálta a Mariska néni, ő megkérdezte, hogy a Katika hogy van, mert én meg utáltam, ahol katikázik. Mindenki jól van, oké, megveregettük egymás vállát, és elköszöntünk. Egy szó nem hangzott el arról, hogy mi volt a színpadon, ugye a parlament. De hallom, hogy a Kurir újságírója odalép hozzá, és azt mondja, hogy elnök úr, mit mondott önnek a miniszter úr? És a Tornyán habozás nélkül. Kérem szépen elnézést, kér tőlem azért a minősíthetetlen hang nem él, amit benne alkalmaz. És másnap a Kurír megírta, hogy a Kunce elnézést kért Tornyán Józseftől a minősíthetetlen hang nem.
Emlékeztek az Uborka című ilyen közéleti kabaréra, ahol ilyen politikusok voltak, igen, bábként, gyerekként.
Most nem lehetne megcsinálni.
Hát most nem lehetne megcsinálni.
Az eredeti jó.
De a Tornyáról mindig...
Báb.
Igen, szép. A Tornyáról nekem mindig eszembe jut ez az Uborka című műsor, mert azt érzem, hogy az annyira meccs. Szóval, hogy a Tornyán önmagában úgy nézett ki, mint az a báb, akit róla formáltak, és olyan hangja is volt. Szóval szerintem az ő adta azt az ötletet,
hogy csináljunk. Mi egy szikát csináltunk vele, találtunk egy képet egy munkásról, aki nagyon hasonlított a tolgyára. És leúztuk a hócipőbe, hogy a tolgyán munkás ő volt, de aláírtuk zárójelbe, hogy ez egy hülyeség, csak vicceltünk, és az OMOL-nál interpellált a parlamentbe, hogy munkás ő volt, és be kellett mennem a naptévébe bocsátot kérni tőle, és megenyhült egy kicsit, és egy munkás ő volt, aki ilyen kisgyereket tartotta a karján. Hmm. És mondtam, hogy elnézést kérjünk, hogy természetesen nem ön a munkás, bár a gyereke nagyon hasonló. És utána kérlek szépen a lóversenypályán volt valami, nem tudom, valami politikai összejövetel. Nem sokat jártam akkor politikai összejöveteleket, de hát az ügetőnek nem tudtam ellenállni. És hármasban ott beszélgettünk a Déri Jancsi, a Tolgyán meg én, a Havas Henrik vezette a színpadon, és azt mondta nekem a Tolgyán, hogy Tivikém, semmi probléma az a múltkor, írjatok rólam, amit akartok, nagyon kedvesek vagytok, és én ilyen mosolyogva megkönnyebbültem, mentem föl a színpadra, még nem értem föl, ő már fönn volt, és hangosan kommunistázott engem, és 2 percig nem kaptam levegőt, hogy ez ugyanaz az ember, aki Tivikézett az
előtt. Nem, hát, hogy milyen volt, azt hiszem az épp a Havas Henrikkel fordult elő, de ott a parlamentben, és én ott voltam mellette, mert velem beszélt, csak a Henrik, és jókedélyűen társalogtunk, hát, amikor oda lépett a Havas Henrik, és azt mondja, elnök úr, készítettek önnel egy interjút, azt mondja, parancsoljon, mi lesz a téma? Azt mondja, hát a termelő szövetkezetek államosítása, vagy nem államos. Azt mondja, várj egy kicsit, itt én mérges szoktam lenni. Most kérdezem, és megkérdez, az, és akkor a TSZ elnökök a elrabolt szemétdom tetején kukorékolnak. És utána elmondta, és akkor rendben vagyunk, minden jó volt. Voltak, persze rendben vagyunk.
Nagyon jó.
Sajtóértesülések szerint Brüsszelben Magyar Pétert lefokozhatják, mivel esélytelennek tartják a választási győzelemre, és helyét Karácsony Gergely veheti át az ellenzék miniszterelnök jelöltjeként. Az ellenpont a Magyar Nemzet és több felmérés alapján arról számolt be, hogy a Tisza párt elnökének elutasítottsága nő, miközben Karácsony támogatottsága erősödik. A portál szerint a brüsszeli döntéshozók is ezt a trendet láthatták felméréseikben, ami magyarázhatja a politikai irányváltás előkészítését, írja az Index.
Ugye azon, hogy sajtóértesülések szerint ezt a hírt átvette kérlek szépen a Magyar Nemzet, átvette a TV2, átvette az Origo, átvette a Köztévé, még 80-at kéne felsorolnom, de arra nincsen idő. Nem mondom, hogy orgánumok ezek, nem tudom, minek nevezzem őket, de mi a sajtóértesülés? Gondoltam, hogy ez az AP, vagy a AFP, vagy a Reuters. Az van, hogy a Magyar Nemzet megszerzett valami felmérés, hogy a Karácsony népszerűbb a Magyar Péternél, de ettől még a brüsszeli honatyák nem döntenek. Az egyetlen dolog, amelyik ezt megírta, az ellenpont. Én most, hogy ismerkedjetek meg vele, megkérlek téged, ez nem volt megbeszélve, menjél föl rá, és az első 6 cikknek csak a címét mond.
Kérlek, sosem hallottam róla, első 6 cikk. Tisza párt és Magyar Péter emberei álltak Puzsérék hétvégi tüntetése mögött, itt vannak a részletek. A tovább dolgozó nyugdíjasokat brutális adóemeléssel büntetnék Magyar Péterék, évente akár több 100 000 forintot is elbukhatnak a dolgozó idősek. Magyar Pétert leveszik, Karácsony Gergely lehet az ellenzék miniszterelnöki jelöltje? Egyre több jel utal erre, és politikai logika is ezt diktálja. Itt a videó. Magyar Péter beismerte az átverést, el akarják titkolni az adóemelési terveiket a választás előtt, mert ha elmondják, nem tudnak nyerni. Hogyan lett kém Magyar Péter testvére? Idézőjelekben. A két ripacs tojás, Magyar Péter és Zelenszky együtt, mi van Magyar Péter állarca mögött, de ki is valójában Magyar Péter, ez 3 teljesen különböző videó. Leleplezőjött a Tisza párt újabb átverése, Magyar Péter gátlástalan átverései. Ó, ezért lépett vissza Jánbor András, árnyékra vetődtem, folytatódik a cikk címe, Magyar Péter támogatója lett, és így tovább.
Még 20-at lehetne, de csak jelzem, hogy ez a sajtó értesülések szerint az ellenpontnak a főszerkesztő az Origóé volt, oda ment, és ezt csinálja, és erre hivatkozik, mert ez a tükk, hogy ne azt higgyék az emberek, hogy a Magyar Nemzet meg a hanem sajtó értesülések szerint, de hogy mennyire adekvát azzal, amit mond Orbán Viktor, hogy az első magyar köztársasági elnököt, a félnotás Károlyi Mihályt a franciák, A Szálasit a németek juttaták hatalomra, a Rákosit, aki szintén bolond volt, azt meg az oroszok, illetve a szovjetek, Magyar Pétert a brüsszeliek akarják, ez ugyanaz a történet, mondta pár napja. De az Indexről sokan még azt hiszik, akik régen nézték, hogy ez ugyanaz az Index, ez egy független portál. Én most legyírta az Index, jó?
Jó.
Most játszunk Piroska és a Farkast, jó?
Jó.
Index, mond, miért ilyen nagy a portálod?
Hát, hogy jobban lássalak.
Igen, és miért olyan nagy a füled?
Hát, hogy jobban halljalak.
És miért olyan nagy a szád?
Hogy jobban bekaphassalak. Egyébként engem már a Kesma bekapott.
Nem tudom, miről beszéltek, de a Juhász azt mondta, hogy a Kocsis Máté bekaphatja. Ez ugyanaz a történet?
Ugyanaz, igen. Igen, csak ne bonyolódjunk bele, mert akkor már ügyészségi vizsgálat is kell.
De ha álhíreknél tartottunk, akkor
szerintem... Bocsánat, most ha már egy pillanatra, amíg kikeresed azt, egyszerűen nem értem azt, hogy miért hiszük azt, hogy mi a kis egér, akik együtt megyünk a hídon és dübörünk az elefánttal, hogy le tudjuk szorítani Brüsszelt a hídról. Hát könyörgöm, Európa egy 450 milliós szövetség. Mi vagyunk 9 millióan. Na most, ha megkérdezem tőled, hogy ki a legjobb albán színész, nem fogod tudni meg, harmad akkora Albánia, mint Magyarország. Hát azt se tudják, kik vagyunk, vagy ha igen, akkor vannak fontosabb dolgok, mint hogy a karácsonnyal foglalkozzanak meg. Á.
Kérlek szépen, de ha álhíreknél tartottunk, ugye a legelső álhírek a Hócipőben jelentek meg. Mióta csinálod ezt? 1990, ugye?
Hát Vereckénél kezdtem, azt tudom. Igen, igen.
Na, akkor légy szíves.
Súlyog Tamás tegnap vasalás közben véletlenül felmentette saját magát, de végül pozíciójában maradt, mert nem talált ki a Sándor palotából.
Orbán fenntartásokkal fogadta a svéd kormányfő levelét, a történelem ugyanis nem igazolja gesztusaikat, hiszen Wallenberg zsidómentő akciói is kellemetlen helyzetbe hoztak minket, magyarázkodnunk kellett Eichmannék előtt.
Orbán Viktor szerint Európa versenyképessége évek óta romokban hever. A magyar gazdaság teljesítménye nélkül nem járna villamos Brüsszelben.
Ez Kunce Gábor előző kérdésére válasz Selmecitől. A Szőlői utcai javítóintézetben történtek kivizsgálását ügyészi hatáskörbe vonták, pedig a rendőrség nyomozói 10 év szorgos és megfeszített munkájával megtalálták az épület kapuján a csengőt, és már csak a kilincset keresték.
Egy 60 pusztáról szóló belső megbeszélésen Orbán Viktor elismerte, hogy anyagilag ugyan semmi köze hozzá, de tényleg ő az örökös, mármint az örökös miniszterelnök.
Mivel az utolsó pillanatban ismerteti jelöltjeit a Tiszapárt, nem szeretné ugyanis karaktergyilkosságnak kitenni őket, Rogánék ezért biztos, ami biztos, valamennyi magyar állampolgár lejáratási dossziéját már jó előre elkészítették.
Egyébként John Belushi albán bevándorlók gyermekeként született, kérdésedre a válasz.
Mostanáig gondolkodtam, mert pont nem jutott eszembe a neve.
Én meg rákerestem, szóval nem fejből tudom, csak beírtam, hogy legjobb albán színész.
Csak most a múltkor szintén álhír volt valamilyen forma, hogy a albán miniszterelnökkel tárgyalt, és ez annyira jól sikerült, de közben a főbánnal is fog. Tehát nagyon nagy sikereink vannak, folyamatosan siker. Ennyi siker még, most is valami újabb autógyárat akarnak Pécs mellett titokban építeni. Fantasztikus.
Kik?
Azt hiszem a Lázár tárgyal, kivel, azt nem tudom, de azt tudom, hogy kiszivárgott, hogy lehet, hogy engedélyezzük a heti 8 napos munkahetet.
Ez milyen szép lehet titokban autógyárat építeni, nem? Csak az éjleple alatt, egyesével, nem tudom, Nokia-s dobozban vagy nylon szatyorban viszik oda az építőanyagot. Mi épül itt autógyár? Nem, nem!
Úgy sem tudjuk eladni. Hát az akkumulátor, a csőtömeg tucatja, ami ezek hozzányúlnak, fordított Midas király, nem arany lesz belőle, hanem valami másik termék.
Albániát már behoztuk, úgyhogy hajózzunk is tovább a külpolitika vizein. Putyin Szocsiban egy újságírói kérdésre válaszolva közölte, nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbánt. És ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent, de akkor Ursula von der Leyenek lesznek.
Mi volt az a felsorolás az előbb, hogy a Szálasiból kicsinált mit, meg a, meg a Károly Mihályból kicsinált mit, meg a Magyar Péterből ki akar mit csinálni? És a Putyin mit akar?
Hát ő nem szól bele, csak dukkol.
Ja,
ő csak egy dukker, persze.
Ja, hajrá, Viktor.
Igen.
De nincs ebben valami ellentmond? Tehát, hogyha ha Ursula von der Leyent támogatják, akkor Ursula von der Leyenek lesznek, de hogyha magyarok akarnak maradni, akkor meg a magyart kéne támogatni, nem? Szóval itt lehet, hogy...
Kérlek szépen, Orbán Viktor is mondott egy szépet. Ukrajna nem egy független ország, Ukrajna nem egy szuverén ország. Nem szabad úgy viselkednie Ukrajnának, mint egy szuverén állam lenne. Elvesztette a területének 1/5-ét az oroszokkal vívott háborúban, elvették tőlük az oroszok, ott a szuverenitás véget ért. Vannak mondatok, amelyek bizonyos emberekre ők ráragadnak. Ezek közé javaslom, mert azért ilyen szívtelennek, szemtelennek.
A szégyen, az mondjuk szégyen, de végig gyanús volt nekem valami, amit te mondtam. Ugye az volt az a mondat, hogyha Ursula von der Leyen támogat, akkor Ursula Leyennél fognak válni. Ha Putyin támogat, akkor Putyinnál fogsz válni, ebből az következik.
Hoppá. Aha. Ursula, végül azt hiszem, 7 gyereke van, most nekem most sok lenne, hogyha én hozzá válnék.
SZIA-mentes lennél, Tibor, azonnal.
Igen, de mert én rang se ér, én már voltam lakóbizottsági elnök, tudom, hogy a hatalom az mindennél többet ér.
De Orbánnak volt egy ilyen kedélyes híre is, ő elmesélte, hogy késő este gyanútlanul vacsoráztam a feleségemmel, amikor az Egyesült Államok elnöke váratlanul lerohant a Cinege utcai konyhánkat egy telefonhívás keretében, éppen lecsót vacsorázott. Egyébként a telefon hatására a Trump módosította az Európára kiszabott javaslatát, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, így nem tud más forrásból földgáz beszerezni, egyetlen vezetékük van.
Na jó, de már az egész beteg. Hát elhiszi valaki, hogy fogja a telefont, és azt mondja, fölhívtam a nappaliát, nem vette föl. Fölhívtam a ebédlőt, nem vette föl. A rohadt őrödben, hol van a WC, semmi. És akkor konyha megtalálta. Hát előtte diplomáciai egyeztetés zajlik, hogy ki, mikor, kit hív föl, hát ott kell lenni a telefonnál.
Legyetek óvatosak, Putyin, nekem most elkezd szimpatikus lenni. Valamikor én nagyon anti izé voltam, Levint egészen addig kiremáltam, amíg nem láttam egy fotót, hogy macskával volt. Most a Putyinról megtudtam, hogy minden ételt megeszik, kivéve a pizzát. És én sem eszem pizzát, úgyhogy most lehet, hogy barátkozni fogok vele.
Sőt, én láttam a kis pizzával az öletben.
Igen.
Akkor hozok meg egy hózipőt, illetve a Fenekovács lerajzolta a Putyint, amint vadászrepülőt eleget, vagy bombázott, nem tudom, én nem értek hozzá. Ez milyen gép?
Ez egy vadászgép,
vadászgép.
Mert nincsen rajta bomba.
A vadászgép, akkor Sernyén Zsolt biztos, hát ő hozzá.
De a Trump az értesüléseit Orbántól szerzi? Mert igaz, hogy nincs tengeri kijáratunk, de 15 európai országnak nincs tengeri kijárata, csak egy pár, Svájc, Ausztria, Szerbia, Szlovákia, Csehország.
Csehországnak van majdnem, legalábbis Shakespeare szerint.
Ja, tévéregében, hát, igen, cseh tengerről beszél. Vezetéknek meg ott van az Adria.
Nem igaz, hát az Orbán nem fogja félrevezetni. Ő maga nem tudja, kész. Mert azt is mondta, hogy vasárnap este 6-ig, ha nem fogadják el a arabok a béketervet, pokoli idők fognak következni. Melyik este 6? Amerikai idő szerint, vagy arab idő szerint, hát fogalma sincs.
Jó, a meteorológiára gondolt, hogy pokoli idők jönnek, szélvihar, stb. Lehet, nem tudom.
Hát nekem van ott egy 47-es magyar nemzetem, mert benne van, hogy szerdára megoldódik a palesztin helyzet, és azóta minden szerdán ideges vagyok, hogy hát ha sikerül. De kérdezve, itt volt Angela Merkel, és nyilatkozott a Partizánnak. És azt mondta, az Európai Unió csak akkor képes bármit elérni, ha mindenki egyetért, vagy ha néha valaki kimegy a teremből. Kire gondolhatott?
Hát nem tudjuk.
Hát, nem tudjuk.
Akkor nem az lenne a megoldás, hogy fölírna az orvos neki napi 15 kávét?
Igen, akkor az ébredő magyarokhoz tartozna már teljesen.
Vannak vidám hírek Magyarországon, Budapesten kívülről is, ugyanis Bodrog Keresztúr díszpolgára lett Várkonyi Andrea. Az elismerést az önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógusok munkáját segítő tevékenységéért, valamint a település hírnevének öregbítéséért ítélte oda az önkormányzat, adta közre a Mészáros csoport.
Hát valószínűleg hamarosan mi is díszpolgárok leszünk Bodrog Keresztúron, mert hogy annak a pénznek egy jelentős része, ami ott van, az a mi pénzünk is volt.
Ez a mészáros csoport, ez kis csoportos, vagy nagy csoportos?
Hát attól függ, hogy hogy számoljuk.
De mondtál
egyre nagyobb terén.
Beszélte a pénzről. 1700 milliárd, azt hiszem, jelenleg a vagyona, legalábbis papíron az övé. Azt hiszem 700 milliárddal nőtt egy év alatt, miközben az ország gazdasági teljesítménye olyan, hogy 0,1%-os növekedést nem tudott kipréselni az Orbán a Központi Statisztikai Hivatalból. Na most ez azt jelenti, hogy 2 milliárd forint a napi jövedelme Mészáros and Mészárosnénak, ha ennek a 1%-ét, napi 2 milliót költik jótékonysága, mert Bodogkeresztúron is azért kapták, mert egy kínai versenyen részt vettek bodogkeresztúri gyerekek, nem akarom bántani a bodogkeresztúriakat, de Smuzevic Ilona, egy kitűnő publicistánk kibányázta, hogy Bodogkeresztúr egyik díszpolgárát Mennyi Rolandnak hívják. Az alkotmányos költség fogalma tőle származik, ami nem 10-20% volt, mint egy Debrecen környéki ismerősödet szoktak emlegetni. Voldemort úrnak neveztette magát. Hozzád a Harry Potter közelebb van, ő nem túl pozitív.
Ő nem egy pozitív. Pozitív szerepe nincs neki, meg orra.
Ennyit lehet róla tudni. Ott van az ország legalacsonyabb 40 centis kilátója. 39 millió forintból építették fel. És most is hát címlapra került, mert ott tévedt el egy vonat. Nyíregyháza helyett sátorolja Újhörbe, és Bodrogkeresztúrnál fordították vissza. Szóval az egy központi
hely. Azt tudod, hogy a kommunizmusban, Szovjetunióban volt eltűnt vonatok felkutatását intéző minisztérium? Egy egész hát, minisztérium foglalkozott ezzel.
Nálunk eltűnt vagyonok minisztériumnak kellene lassan.
Igen, de én is ezen gondolkoztam, mert ugye az indoklásban az szerepel, hogy a település hírnevének öregbítésért ítélte oda az önkormányzat. Én nekem semmi nem ugrott be Bodrogkeresztúrról, de most, hogyha rákeresek arra, hogy Bodrogkeresztúr és híre...
De, ez a verseny. A gyerekek, hogy ki mehetek Kínába, vagy csak...
Csak megnézhetik Kínát.
Interneten vettek vissza a versenyt, azt nem tudom. De ugye ez a Voldemort 4 évet ült Kecskeméten, amit VIP börtönnek neveztek, de ez sokak szerint nem volt igaz túlzás, de viszont ha okosak lettek volna, akkor 5 csillagos börtönöket építenek idejében, mert sose lehet tudni, hát ha jó lesz az még.
Ha most Bodrogkeresztúrra és a hírekre keresek rá, akkor most már 3 oldalon keresztül az van, hogy...
Ezt nem találod meg, ezt
a díszpolgárságot. Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr díszpolgára lett. Ez az egyetlen hír, ami itt van, illetve hogy eltévedt tényleg a Tokaj Intercity, hát nem tudom, melyik öregbíti jobban település hírnevét. Orbán Győző 3,6 milliárdos beruházásához állhatta a fedezetet Mészáros Lőrinc egyik cége 2023-24-ben. Írta a Direkt 36.1 az üzlet fedezetbiztosításáról szóló irat alapján. A lap szerint több jel is arra utal, hogy az Orbán Győző által régóta épített 60 pusztai birtokról van benne szó.
Hát most mi ezzel a baj? Orbán Győzőnek a birtokát, vagy minek nevezzem majorságát, miért ne építhetné az a Mészáros Lőrinc, akinél van az Orbán Viktor pénze.
Ez csak feltételezés, tehát ez egy általános elképzelés, hogy valahol kell, hogy legyen ez a pénz. Hát egy ilyen hatalma.
Mészáros Lőrinc magától, ugye?
Hát persze, mit tudom én, ez mi a kő, tyúkapókend, 60 pusztában.
Igen, bocsánat, mi épül itt, tessék mondani, mezőgazdasági nagyüzem. Uszodakő, kő. Hát akkor építsük meg. Még egyébként mi kell az istálóba? Könyvtár. Rendben van, építsük meg. És akkor egyébként az állatoknak építünk valamit. Hagyjál már az állatoknak, hülye vagy. Az majd a szomszéd területen az ebrák azok. Ez így ment, és azt mondta Lőrinc, hogy akkor oké. Szerintem 60 pusztának is hamarosan díszpolgára lesz, mert ott is jótékonykodott.
Akkor jöhetett zavarba, amikor azt mondták még, hogy könyvtárat kéne építeni, és így vakarta a fejét, hogy fú, az hogy néz ki.
De ez könyörgöm, valahol kell termelni lopótököt is, hát azért ez...
Mondjuk, ez igaz.
A hadházi állandóan kiszerkeszti a Rogán feleségeket, a Matolcsi gyereknek a feleségét, hogy 120 milliós táskáik meg karkötőik vannak. Hát ezek kukkos kislányok. Hát 60 pusztát, vagy a 5 csillagos szállodát, hogy lehet majd kivinni innen az országból? Hát nem sokkal jobb ilyen. Bizományban is sokkal drágább volt egy egy elefántcsont fejes sétapálca, kérlek szépen, mint egy kombinált szekrény. Azért tudtam én nagyon olcsó szekrényeket, mert a külföldiek nem tudták azt kivinni.
Hát igen, majd, hogyha igen, a mészáros rendel 1 millió bőrödöt, hogy kivigye a földjeit, akkor hát valahogy megoldják.
Na, egyébként én ezt megértem, mert van olyan arab ország, ahol az volt a törvény, hogyha a férfi el akar válni, az annyit jelentett egyébként, hogy elválok tőled, és ezzel a aktus megtörtént, akkor ami rajta volt, azt vihette magával. Tehát ők tényleg tele volt minden ujján, aranygyűrű, nyaklánc, hát igen, mert akkor legalább ennyi maradt. Úgyhogy mi a probléma itt a 120 milliós táskákkal?
Tehát azért a Várkonyi Andrea egy tájékozott, képzett orvos, ő komolyan gondolja ezt a jótékonykodás, hogy ettől most nem gondolkodik el azon, hogy aki ő felnéz, annak miből van a pénze?
Jótékonykodik.
De Mária Antoinettől nem hallott még? Tehát jó, az egy hazugság, hogyha nincs kenyerük, akkor egyenek kalácsot, azt szákenték szegény.
De van igazság, az volt a lényeg, hogy egy szabály szerint este a maradék, hogy ne legyen roblott másnapra a kalács, ki kellett rakniuk a pékeknek ezt az utcán, bárki elvihette. Tehát ő erre gondolt, csak hát a...
És mi lett ezzel a Mária Antoinettel?
Hát elvesztette a fejét.
Nem mondta a börtönparancsnok, hogy ő már otthon van?
Hát igen.
Nem érták át a történetet?
Ezt nagyon könnyű a kormányra rákenni, meg biztos, hogy a korábbi egészségügyi kormányzatok nem is foglalkoztak kiemelten a házi orvoslással, mint ahogyan én mostanában csinálom, de azért egy kicsit az orvos szakma is legyen önkritikus. Tehát a házi orvos egy maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment házi orvosnak, aki máshova, a klinikumba nem fért be, ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog, és ebben az orvostársadalomnak is van felelőssége. Még inkább, hogy is mondjam, valahogy a házi orvosi szakma presztízse az nagyon lesüllyedt az elmúlt 2-3 évtizedben, mondta Takács Péter, egészségügyi államtitkár.
A kamara rögtön megjegyezte, hogy ez súlyosan sérti a magyar házi orvosok emberi és szakmai méltóságát. De tulajdonképpen ő elmondta, ugye benne van a hírben is, hogy amióta ő van, mennyit foglalkozik a házi orvosokkal. Most ő 3 éve van. Ezek 15 éve vannak. 15 év az egy fél generáció. Hát 15 év alatt mit csináltak ezügyben? Ha a család a legfontosabb, hát akkor nem a család orvos a legfontosabb, hogy mindent tud rólunk. Ugye mi abban a korban vagyunk, én azt szoktam mondani, hogy a nőgyógyászaton kívül, ha véletlenül bárhová benyitok, tudok panaszkodni, hogy nem mondják azt, hogy véletlenül jöttem be. Elmész egy szakorvoshoz, az fölé neked valami gyógyszert, megnézi egy szervedet, de egészben csak a házi orvos lát téged, hogyha nem sokat költözöl, akkor évtizedek óta ismert. Ez a legfontosabb ember. Ez hiányzik a legjobban.
Az autót is az autószerelőhöz viszed, és nem a kipufogó specialistához. Az egészben a furcsa, hogy van ez a Takács Péter. Ennek elképesztő állásai voltak. Tehát ő tényleg az egészségügyben dolgozott, tehát ha valaki tudja, hogy kinek mi a súlya. Én szerintem ezek az emberek ukázt kaptak, hogy most ezt mondod. Tehát saját magától nem lett ennyire hülye. Tehát ahogy XY, Kósa Lajostól kezdve bárki, ez egy ukász. Valaki fönt kitalálja, hogy a Rogán vagy az Orbán, nem tudom. De magától nem lehet senki ennyire hülye.
De állandóan istenítik a családot, hogy a család mindennek a közep az a legfontosabb. Hát egy családfőnek mi a legfontosabb? Az oktatás és az egészség. Most csak annyit mondok, hogy Nyúnyóka, Maruzsa, meg hogy hívják ezt az embert, akiről beszélünk?
Takács Péter. Vagy Peter Griffin, az internet így gúnyolja.
Gondoljatok, és a házi orvosoknak semmilyen hatáskörük nincsen, kérlek szépen. Én, mint Kátor a római szenátusban, ezt már harmadszor mondom ebben a műsorban, a PSA-t nem tudják felírni, hogy azt a labor elvégezze. A megyesi Guszti ebbe halt bele. A Havas Henrik, aki legutóbb itt ült, 28 sugárkezelést kapott, mert 50 év felett minden férfinak ez kötelező szűrés lenne, hogy a laborral együtt megcsinálják. Egy veszélyeztetett korosztály, tudod mibe kerül, hogyha maszekban megcsináltatod? 3800 forint, ez egy összeg. Hát bármelyik gyógyszereden több a támogatás. És miért menjél el urológushoz, amikor nincs panaszod?
És beutaló, és a tövés.
Nem teheti meg a házi orvos.
Nem, de minden, ez a szakmai része a dolognak. Ugye a tapasztalat szerint, aki megnyugtat, aki érdeklődik a családod iránt, aki tanáccsal lát el, még nem kell máshova menni, mert kiderül, hogy azzal nincs olyan nagy baj, nyugodtan menjél, haza aludjál. Akit kihívnak hozzád, hogyha hirtelen valami változás van, és nem tudják, hogy mit kezdjenek, és a legjobban, leggyorsabban elérhető fel a falu helyen a házi orvos. És ezekre azt mondani, hogy ez a nulla, a selejt, hát egészen elképesztő. Rogán ma még úgy sem emlegettük, ennyire nem lehet hülye a Rogán. Szerintem ezt a Takács saját maga szerkesztette.
Akkor csak buzgó volt, lehetséges, nem tudom. Viszont tényleg a háziorvos az, aki el tud küldeni, hogy ide menjél, oda menjél. Hallottam egyszer egy ilyen anekdótát, hogy vetélkedtek, hogy a állatorvos vagy a háziorvos ki a jobb. És akkor kérdezi a beteget, a háziorvos, hogy mi a panasza, mire az állatorvos, ja, így könnyű.
Igen.
Hát igen. Tehát az meg már mindent kell, hogy tudjon, az már a részleteknek a részleteit is.
Én most nagyon keresem egyébként, hogy Takács Péter azon túl, hogy elvégezte az általános orvosi kart.
Orvosként nem dolgozott.
Szóval van egy általános
orvosi. Aki még selejtnek se felel.
Igen, de ez egy picit önvallomás is, nem? Hogy ezek azok a selejtek, akik nálam azért mégis többet értek el tanulmányilag.
Súlyos beteg volt az egyik fiam. Orvostól orvoshoz szaladtunk kiskorába. Ő pici gyerek volt. 5 évig nem aludtam miatta, a szakorvosok megállapítottak egy nagyon súlyos bajt nála, ami egész életét befolyásolta volna. Rosszul voltam az idegességtől, és egyszer eljutottam egy idős bácsihoz. Gyerekorvos volt, kérlek szépen, de mindenfélével foglalkozott. Tehát nem annak volt a specialistája, ami a fiam baja volt. És azt mondja, hogy Tivadar azt mondja, nyugodjon meg, ki fogja nőni. Hát gondoltam, ez ilyen olyan, mint amikor egy placebót felírnak, és mondom, Színási professzor, ezt miért alapozza? Azt mondja, több száz ilyen gyereket láttam. És neki lett igaza.
Igen.
És éveimet mentette meg.
És ez a házi orvos.
Ez a házi orvos.
Vele gondoltam, hogy nézik a műsort, ők szavazók is egyúttal, hogy minek van kitéve a szavazó, és minek van kitéve a politika is, mert most gondoljatok bele, hogy ezekből a hírekből, meg álhírekből, meg hazugságokból, meg ugye a televízióban futó mesterséges intelligencia által készített filmekből kell kitalálnia a valóságot, amit érdemes támogatni. Erről meg az jutott eszembe, hogy egyik alkalommal egy választási gyűlésen a közönség soraiból én azt szeretem, hogy beszélek 10 percet, és ha kérdezzenek, mert akkor arról beszélünk, ami a teremben lévő érdeket érdek. És jelentkezett egy kedves ott lévő, azt mondja, hogy Kunce úr, kinek a szavazataira számít? Hát mire mondtam én, hogy én kérem, megelégszem az értelmes emberek szavazatával. Elsősorban ült egy parasztbácsi, azt mondja, na bazd meg! Na hát szóval ez jutott eszembe, hogy szegény válaszol.
Gábor, csak szeretnélek megnyugtatni, hogy Magyar Pétert lecseréli von Leyen asszonyság Brüsszelben Karácsony Gergelyre, de téged nincs szándékunkba lecserélni, mert nagyon köszönjük, hogy ismét itt voltál, én már a harmadszor, és ha megengeded, akkor 4 évente tovább molesztálnánk téged.
Ezt a büntetést.
Hadd mondja csak az orvosokra, mert csak mint jellemző a házi orvos. Az én 9. kerületi házi orvosom, dr. Palkat volt ott a reklámhelye. Ez a házi orvos találta meg az első covidost Magyarországon. Egy külföldi diákot vizsgált, és valami gyanús volt. És azóta tudjuk, hogy van covid Magyarországon. És ez egy házi orvos. Nem specialista,
nekem az a szerencsém, hogy egy 70 éves gyerekkori barátom a házi orvosom, aki 40 éve tudja rólam, hogy mire vagyok hipohon, de hogy mikor túlzok, mit hanyagolok el, és ennek megfelelően hát...
És akkor mondod neki, hogy ezek a bajod, azt mondja, hogy az semmi, most hallgasson meg engem.
Akkor már beszéltünk itt az értelmes emberekről, mint az orvosokról, illetve Gábor történetében is ez volt. Teddy, eszedbe jutott egy esemény, ami jövő héten kedden, október 14-én lesz.
Hát én úgy tudtam, hogy minden jegy elkezd, de...
Akkor semmit.
Ne, várj, de a Benedek fiam most fedezett föl 20 jegyet, úgyhogy aki gondolja, a Láng TK-ba a Pozsony út elején lehet kapni, ugye Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Nagy Bonda András, Parakovács Imre, Kéri László, Bolgár György, meg ez a két összeesküvő. Téged kimentünk, te nem fogtál fegyvert a kezedbe. Nem lesz Eusin Szendi Romulus.
Szóval Gálvölgyi János élete és kora hócipő kabari, ott nem fognak találkozni Kuncze Gáborral, maximum a nézők között. Ezt majd megbeszélitek adáson túl, viszont ott lesz Farkasázi Tivadar és Selmeci Tibor. Nektek hármatoknak nagyon szépen köszönöm a mai tele a hócipőnk adást. A műsorvezető pedig Penke Bence, illetve az adás elkészítésében még segítkezett Sugár Ágnes, Loboda Pisti és Turi Lui. Köszönjük a figyelmet, minden jót!
A Tele a hócipőn című műsort hallották.